Jónapot kívánok! Akkor a perrendtartásban folytatjuk. A következő téma az már maga a pernak az elindulása, és a mind a két peres félnek elő kell adni az ő verzióját. Ugye maga a peres feleknek a előadását, ez a pernak a lényege. Ugye kétféleképpen lehet előadni bíróságon mindenfél az ő mondani valóját. Vagy írásban, és ez még a per indulása előtt, vagy szóban, ott helyben a per indulásakor. Ugye erről már beszéltünk részletesen valamelyik korábbi órán. Ugye van egy nagy előny, amikor a per indulása előtt írásban minden részletesen le van írva, mert először az, hogy mindenki összeszedi magát, és minden próbál visszaemlékezni mindenre, és előkeresi a dokumentumok, mert elő kell adni már írásban. Így a másik fél is pontosan tudja, miről van szó, jól készül egy jó válaszon. És akkor így a bíróságnak sokkal könnyebb, amikor induláskor már van mind a két féltől írásban, mondjuk 5-10-20 oldal amennyi, és akkor így tudnak, hogy hogy állnak. Igen ám, de a hátrány is pontosan ugyanez, hogy a túlságosan készülnek, akkor egy nagyon profi per lesz ebből, de ebben egyáltalán nem lesz a spontán rész belőle, és nem lehet igazán látni, ugye benyomást nem lehet szerezni, amikor az ember egy szépen megszerkesztett szöveget olvas. Szóval ez a két oldal az előny és a hátránya a két verziónak, két lehetőségnek. A halakában, Shulchan Arachban, Talmudban nincs szó arról, hogy valami írásban kell beadni valamit indulása előtt. Az izraeli rabinátus mégis bevezette ezt 1943-ban a rendeletekben, hogy írásban kell beadni, hogy ki a felperes is adatok róla, ki az alperes is adatok róla, és miről van szó, mi a követelés, mi a történet alapja. Ez a utolsó kiadásban 26/4. Paragrafusban található, hogy a történet alapja le kellett legyen írva a felperes oldaláról. És erről beszéltünk, hogy az alperesnek nem kell választ beadni. De végig az induláskor, akkor legyen valami, a történet alapja mégis legyen leírva. De, ahogy mondtunk, hogy van egy óriási előn, amikor szóban, helyben előadják a történetet, akkor annak ellenére, hogy már írásban összefoglalta, akkor a per indulásakor helyben a bíróság előtt elő kell adni az egész követelése. És így is szerepel ez a rendeletekben 59/1, oda van írva, hogy milyen sorrendben folyik a per, akkor az első tétel, az A tétel az, hogy a felperes és az alperes előadja a követelése vagy védése. Szóval a peres feleknek a története az a dolognak a kezdete, és utána, mikor mind a két fél előadta az ő történetet, aztán kezdődik a vététel, a bizonyítékok és tanúk és ilyesmi. Először meghallgatjuk mind a két fél a történet, a követelés és a védése, aztán kezdődik a bizonyítékok. ez teljesen kettőre kell bontani, hogy a peres felek mit mondanak, az nem bizonyíték, az követelés és védekezés, és aztán vannak bizonyítékak. A peres felek, amit ők mondanak, az nem mind bizonyíték, hát az ember maga nem tud tanúskodni a saját érdekében, se a saját érdekében, se a saját érdekében ellen nem tud tanúskodni. Úgy, a halakában nagyon szigorúan kezelik az, hogy rokon nem lehet tanú, és az egyes számú rokon az az ember saját magával, ezért ő nem mind tanú, sőt, amikor megnézzük Maimonides-ben, és ugyanígy a Shulchan Aruchban két külön rész van. A peres feleknek az előírása, és a tanúknak az előírásnak a szabályai. Két külön dolog, mert a peres felek azok nem mint tanúk, nem mint bizonyítékok adnak elő. Ami azt jelenti, hogy arról van-e a Bédinnek, a bíróságnak van egy nagyon részletes útmutatás, hogy mennyire kell, mennyire lehet figyelembe venni a peres feleknek a mondásuk a bíróságon. De ez nem jelenti az, hogy tényleg akkor igen, a bíróság ilyen automata módra működik, hogy ők mondanak, és elő van írva, mit lehet figyelembe venni, és mi folyik az egész dolog. Mert írva is van, és ezt már többször felidéztünk, hogy összes előírás után a bíróságnak kellett legyen meggyőződése, hogy tényleg ez igaz. És hiába lehet, hogy valami elhangzott, és szabály szerint ez elfogadható, és az alapján el lehet dönteni egy irányba, de a bíróság meg van győződve, hogy ez így nem helyes, akkor nem mondja ki úgy, ahogy technikailag kellene mondani, mert a bíróságnak fontos, hogy igazságtétel legyen, és ha megvan győződve, nem az igazságtétel, akkor nem tudja ezt így kimondani. Most, mivel itt a perrendtartással foglalkozunk, akkor nem fogunk foglalkozni, hogy most mit mondanak, és mikor számít bizonyíték, és mikor nem, mert ez külön téma, mit mondanak, hanem mi pedig a pernak a tartásáról beszélünk, és akkor ezért mi csak a keretről beszélünk, és nem a maga mit hangzik el. Most az első dolog az egész pernél az, és ez egy alaptétel, mint igazság, igazságtétel, hogy jelen joga van az alperesnek, vagy a peres feleknek jelen lenni, amikor folyik a per. Szóval nem lehet olyasmi, hogy valaki előad valamit rólam, ellenem a bíróságon, és nincs jogam ott lenni, és saját fülemmel hallgatni, illetve reagálni rá. Ez egy ilyen elvet fogadva nemzetközileg, hogy ez az igazságtétel neked alapköve. A halakában is ez el van fogadva, hogy jelen lenni, hanem az, hogy az ember mondhat, ez a dolog lényege. Ugye az, hogy az ember nem csak hallgathatja, hanem szólhat, elmondhatja, hogy mi az ő álláspontja ebben a kérdésben, hogy szerinte hogy történt, mi a valódi verzió, ez egy alap dolog. Most igazság az, hogy itt szó szerint nem szerepel sehol a halakában, hogy joga van az embernek védekezni bíróságon, de több halaká van, ami erre utal. Például később erről lesz szó, az van írva a Shulchan Aruchban 24:1-es paragrafus, hogy mindig a felperessel kezdünk. Soha nem kezdünk az alperessel. Akkor azt mondjuk, a felperessel kezdjük, azt jelenti, hogy utána jön az alperes. Akkor azt mondja, ez már benne van ebben a szövegben, hogy a ki kezdi, ki adja először az a felperes, de utána jön az alperes. Ugye a Shulchan Aruchnak a társszerzője, ugye a József Káro után, akkor volt a krakói rabbi, a Rema mozaik szó van, van ismert, a neve az Moshe Iszerúz volt. Neki a Respanzum könyvében, azt mondja, nem a Sohanár, hanem a Respanzum könyvben részletesen kitér erre, hogy magától értetű, hogy az alperesnek joga van szólni, beleszólni és elmondani a mondani valóját. Előbb azt mondja, ugye, ahogy ha azt mondjuk, hogy neki joga van ott lenni, akkor ez ki van zárva, csak jelen lennie van lehetősége, de nem tud védekezni. Aztán látjuk többször a Bibliában az, hogy a vádlat az alperest szólt a saját érdekében. Például Mózes 3:11, amikor Ádám evett a tiltott fából, akkor azt olvasunk, az Isten kérdez Ádámtól, hogy mi történt, hogy történt, szóval beszél, kérdez tőle, és nem azért kérdez tőle, mert nem, Isten nem tudta, hanem azért, mert ez a helyes rendje a dolognak, hogy kérdezni kell a vádlott, az alperes szóljon a saját érdekében, annak ellenére, hogy meg vagyok győződve, sok esetben meg vagyok győződve, hogy nem, nincs neki mit mondania, de legalább őnekik tudnia kell, hogy amikor kapta a büntetését, vagy ítéletet hoztak ellene, akkor ez úgy történt, hogy ő is mondta, amit akart volna mondani. Ugyanígy, amikor Káin és Ábelnál egyik meggyilkolta a másikat, akkor azt olvassunk ugyanígy 1 Mózes 3:9-ben, az Isten kérdezi Káint, hol van Ábel. Megint beszél vele, kérdez tőle, hogy mondjon valamit. Vagy harmadszor, ugyanígy 1 Mózesben 18:21-ben olvasunk, hogy a Szodoma és Gomorra történetében azt mondta az Isten az angyaloknak, menjünk le és nézzük meg, mi folyik ott. És erre azt mondja a Talmud, hogy ugye nézzük meg, az Isten nem tudja, nem látta, az Isten ezt akart tanítani, akart, hogy nem lehet ítélkezni. Hiába te ismersz már a történetet, úgy lehet ítélkezni, az ember oda megy, megnézi, és csak azután lehet ítélkezni. Szóval egy dolog biztos, hogy még akar is, ha a bíró vagy a bíróságnak meg van győződve, hogy egyik verzióban nem tud ítélkezni csak akkor, amikor a felperes elmondta mondani valóját, és aztán megadtak a lehetőséget az alperesnek. Ő is mondja valamit, és aztán lehet dönteni. Most fordítva is igaz természetesen, hogy amikor az alperes már mondta az ő verzióját, akkor újra akkor joga van a felperesnek reagálni erre, ami azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy az alperesnek joga van felszólalni, mindig joga van a másiknak felszólalni, amikor valaki mondat valamit ellene, és mindegy, hogy most alperes vagy felperes, amikor úgy gondolja, van mit mondania, akkor joga van ugyanígy a alperes, mint a felperes mondani. Most azt mondjuk, hogy joga van mondani, akkor természetesen ebben benne van az is, hogy nem csak felszólalni akar, itt megadunk neki a tiszteletet, hogy a bíróság előtt szólhat, hanem természetesen mondhatja, aztán megadunk neki a lehetőséget, hogy ha bizonyítékokat akar bemutatni, akkor azt mutassa be, hogy tanúkat akar kihallgatni, akkor arra a lehetőség szólni tud, és bizonyítani tud. Ez olyan szigorú ez, hogy ha megszületett egy ítélet, anélkül, hogy meghallgatták mind a két peres fél, akkor érvénytelen, ez nem csak olyan, hogy illik és jobban néz ki, ha mind a két fél szólt, hanem nélküle érvénytelen. És egy érdekes történet, olvasunk az egyik Respanzum könyvben, ez már egy 300 éves történet, hogy két peres fél vállalta egy bizonyos rabbit, hogy ő legyen az, aki ítéletet fog hozni, és amikor eljöttek haza, és akartak kezdeni, erre azt mondta a bíró, én mindent tudok, nem kell szólni, és itt az ítélet. Ugye gondolom, ez egy híres történet volt, gondolom a városban mindenki beszélt erről, ő is megtudta mindent. És azt mondta, nem kell szólni, én, nekem már van ítéletem a témában. És erre azt, és akkor megkérdeztek ezt a rabbit, Lechem Ráv című könyvben, hogy most ez így el kell fogadni ezt, vagy nem. Ugye ők vállaltak, ugye, talán mint választott bíróság, ugye vállaltak az ő ítéletet, erre azt válaszolta ez a Lechem Ráv, hogy nem, szó se lehet róla, ez nem volt per, ők vállaltak, hogy ő tartsa meg a pert és hozzon ítéletet. De a pernak, a megtartásának az alap, egyik legfontosabb része az, hogy mind a két félt meghallgatja, és ez nem történt meg, akkor érvénytelen az egész. Aztán a további kérdés az volt, hogy ezek után még joga van-e neki megtartani a pert, ő már egy kialakult véleménye van. Ez már kérdéses, még sok esetben azt mondjuk, ha már kimondta a véleményét, akkor már azt mondjuk az ember még annyira hió, hogy próbál utána védekezni a korábbi álláspontjához, próbál ragaszkodni. Erre azt mondjuk, ebben az esetben az volt a döntés, hogy neki joga van megtartani a pert. Miért? Mert ő maga elismerte, hogy nem az alapján alakult ki a véleménye, ami a peres felek elmondtak. Ő maga megtudta, és kidolgozta, és akkor letett vélemény. De minden további nélkül hivatkozhat arra, hogy közben kihallgatta mind a két félt, és most másképpen gondolja. Ami azt jelenti, itt már később vissza fogunk térni ehhez, hogy sok esetben azt mondjuk, hogy tényleg utána már nincs joga, mert ő azt mondja, én már korábban is mindent tudtam, és akkor valószínűleg nem fogja megváltoztatni a véleményt, mivel most egyáltalán nem tartotta meg még a pert, akár azt mondjuk, hogy ez még elfogadható, utána még megtarthatja a pert. De mindenképpen az, amit ő mondott, írt, ítéletet, mielőtt meghallgatta őket, az semmi. És ez tényleg az elfogadott álláspont ma is minden rabinikus bíróságon, hogy ha az egyik fél arra hivatkozik, hogy nem engedték őt szóhoz jutni, nem engedték meg neki szólni a bíróság előtt, akkor érvénytelen. Ugye Izraelben a rabinátusnak van egy a rabinátusi bíróságon belül van egy fellebezési lehetőség, és akkor ez egy alap dolog, de azzal lebeznek fel, hogy nem engedtek meg neki megszólalni, akkor automatikusan szinte biztos, hogy érvénytelen lesz a korábbi ítélet. Egy érdekes történet volt, ami mutatja, hogy mennyire szigorúan veszik ezt a dolgot, hogy volt egy arab, aki el volt ítélve gyilkosság miatt. Nem derült ki egyértelműen, hogy ez most egy terrorista cselekmény volt, vagy csak egy sima gyilkosság, akkor az az érzésem, hogy itt egy terrorista terrorcselekmény volt, és el volt ítélve, és 15 év börtön után szabadon engedték, mert szóval úgy volt szabad engedék, aztán beadta a kérését a rabinikus bíróságot, szeretne betegni a zsidóvá válni. Ami nagyon-nagyon gyanús, és nem csak a gyanús, hanem biztonság szempontjából nem is biztos, hogy lehet ezt megengedni, mert nagyon veszélyes. Abban nem percben, hogy zsidóvá válik, akkor utána elvesz a nyoma, azt jelenti, hogy az a korábbi háttérel, az már nem biztos, hogy összekapcsolják, szóval ez egy veszélyes dolog, mert a bíróság egy az egybe elutasította, akkor ő még elment a fellebezésre, hogy nem engedték meg neki, hogy megszólaljon, és ez 71-ben volt, ez igaz az 71-ben, és a legfelsőbb rabinikus bíróság elfogadta fellebezés, hát akármennyire súlyos az egész hátterét, De alap dolog az, hogy nem lehet ítéletet hozni az ember ellen, vagy az ember kérésére, akár mellette, akár ellenne, ha nem adta meg a lehetőséget, hogy megszólaljon. Szerint hiába nincs nagy esélye, hogy elfogadtak volna az érvelését, de legalább az az ember azt mondja, hogy úgy hoztak ítéletet ellenem, hogy nem fogadtak el az érvelésemet, de nem úgy, hogy nem is hallgattak meg. Ugye, mert ez már felmerül máshol is, hogy az igazságtételben az van benne, hogy a peres felek úgy érezzenek, tényleg az igazságtétel volt, és nem csak ítélet jött. Ha meghallgatták őket, akkor lehet, hogy nem ért egyet a bírósági ítélettel, de legalább mindenki előadta, ők megfontolták, és mondták, hogy nem, hogy elítéltek. No, ez a keret, és ezen a kereten belül folyik a per. Az első dolog, előbb említettem, ugye most nézzük meg maga a per, hogy folyik. Az első tétel az, hogy a felperes, ő kezdi a pert, ő adja elő az, amit a követelése. A követelése. Ugye ez elég, az nagyon logikus ez a követelmény, mert ha a zsidó jog nem követeli az, hogy írásban adják be előtte részletesen az egész követelés és minden, bizonyíték és minden, akkor lényegében nem kezdethetett per, csak azután, hogy a felperes eljött, és elmondta most részletesen az egész követelését. Másképpen nincs per, akkor nem lehet kezdeni az alperessel, amikor a felperes még nem is mondta el pontosan, miről van szó. Érdekes az, hogy a korábbi izraeli bírósági rendeletekben volt egy olyan, hogy ez még az 1970-es verzióban benne volt, hogy a per úgy kezdődik, hogy előbb felolvassák azt a beadványt, amit a felperes beadott, és aztán a felperes kezdi előadni. És többen egy kicsit csodálkoztak, mi az értelme? Azt mondjuk, hogy az nem veszünk, mint valami valódi indulásnak, mert utána így is a felperesnek végig el kell mondani mindent. Hanem inkább arra való, hogy tudjanak, miről van szó, valami alaptájékoztatásnak, akkor minek kell ezt most, amik a helyben, az alperes, a felperes ott állnak, minek kell ezt felolvasni. Sőt, volt az a rabbi, aki ezt kifogásolta és kimondata negatívnek tartotta, mert később azt fogunk látni, az egyik követelmény az, hogy jelen kellett legyen mind a két fél. Miért kell jelen legyen mind a két fél? Mert az ember itt másképpen hazudozik, amikor ott van az ellenfel vele szemben, azt mondja, hogy kevésebb, nincs annyira bátorsága, nem annyira szemtelen olyan nagyon-nagyon hazug dolgokat mondani, hanem csak egy kicsit. Most a felperes, amikor beadta az ő beadványát, akkor ott nem volt az alperes, akkor mindenféle dolgokat írt. Sőt, lehet, hogy még az ügyvéde segített neki, hogy mit írjam, vagy ilyesmit. Ami azt jelenti, hogy abban a beadványban még lehetnek nagy hazugságok. Amikor ő elő fogja adni, akkor csak kis hazugságok lesznek. Akkor mi értelme ott a per indulásakor ismételni és felolvasni a nagy hazugságokat, ami inkább csak ilyen bátorítani fogja őt, hogy mondjam. De a tény az, hogy nagyon sokszor van az, hogy a beadványban az ember egyféle dolgot ír, és utána, amikor előadja élőben a bíróságon, egy kicsit másképpen mondja, vagy ilyesmi, és ez teljesen rendben van, és arra azt veszünk figyelembe, ami elhangzott, és nem az, amit a beadványban ír. De mindenképpen mi értelme most ezt végre felolvasni? És a gyakorlatban az volt, hogy egyre inkább a bíróság eltekintett ettől, és nem olvasták fel. És most a legújabb kiadásban, az 1993-as kiadásban ki is húztak ezt, hogy nem is szerepel az, hogy kellene felolvasni ezt a bíróságon. Van itt még egy szempont, hogy valójában ebben a beadványban nem kell részletesen, pontosan kifejteni az egészet, sőt, alatámasztás is oda tenni, hanem nagyjából elmondani a történetet, hogy nagyjából a bíróság tudjon egy kicsit felkészülni, és az alperes is. Akár eleven nincs ott az egész történet, és azt inkább szóban a felperes elmondja. Szóval ezért akkor mindenképpen az, hogy a felperessel kezdünk, és nem az alperessel, az így kicsit magától értető, mert a felperesnek előbb el kell mondani az egész követeléssel, és az egész története, és mire alapszik, és aztán lehet meghallgatni a másik félt. Most az igazság az, hogy itt lehet még egy jogi különbséget látni, hogy mi van akkor, ha előbb kezdünk az alperessel, és utána csak a felperessel. A Bibliában az van benne, a Mózes második könyvében van egy olyan fogalom, mint modeb mikcát. Modeb mikcát azt jelenti, hogy az, akitől követeltek egy bizonyos összeget, 1000 forintot követeltek tőle, és nem tagadta teljesen. Azt mondta, 600-al tartozom, de a további 400-al nem. Azt jelenti, hogy félig elismeri, félig tagadja, akkor kötelező neki esküt tenni. Akkor nem segít más, hanem mindenképpen esküt kell tenni, mert maga az a tény, hogy a félig elismerte, ez megerősíti, hogy ez a felperesnek van valami igazsága, csak ő félig a felet próbál ebből leharapni. És ezért azt mondjuk, hogy ha teljesen tagadta, akkor nincs semmi, amit mutat a bíróságnak, vagy a felperesnek itt valamennyire igaz van. De amikor az alperes félig elismert, akkor ő adja meg a legjobb bizonyíték annak, hogy itt tényleg valami volt, csak az összeg számában vitatkozunk. Akkor ilyenkor esküt kell tenni. Most, mi van akkor, ha előbb az alperes megszólal a bírósága, azt mondja, kedves bírók, én 500 forintot tartozok az illetőnek, és nem tud, mit akar ő tőle. Erre azt mondja a felperes, én azt akarom tőle, hogy nem 500, hanem 1000. Ez már nem jelenti az, hogy ő elfogadta a felperesnek a követelése, mert ő 500-at magától mondott. Nem úgy, mint elismerve, hanem magától mondta. És ezért akkor ez nem jelentene az, hogy itt esküt kéne tenni. Hiába utána újra azt mondja, nem csak 500-at tartozom, azt már mondta korábban a követelése előtt. És ezért, amikor azt mondjuk, hogy a felperessel kezdjünk, akkor nem csak logikus a dolog, hanem ennek van egy jogi meghatározás, hogy a felperessel kezdünk, és utána mondja az alperes, és azt mondja, hogy a felével tartozok, akkor ő elismerte már félig a követelését. Mikor van az, amikor el lehet térni ettől? Ami azt jelenti, mikor lehet eltérni attól, és kezdünk az alperessel, és nem a felperessel? Erre azt mondja a Sulchan Aruch, hogy abban az esetben van, hogy ha az alperes csak később fog szóhoz jutni, akkor ő neki ebből egy óriási nagy anyagi kár lehet. Milyen anyagi kár lehet neki ebből? Olyan anyagi kár lehet ebből, hogy ha közben elterjed a hír, hogy egy nagy követelés, nagy tartozás tartozik valakinek, akkor közben az ingatlan árai nagyon leesnek, mert mindenki tudja, hogy hú, nagyon hamarosan el fogja adni őket, vagy ilyesmi, és akkor óriási kár. Ezért kérheti az alperes, a bíróságtól, mielőtt bármi elindul, tudjon ő elmondani a saját verzióját, ami akkor ezt eleve nem arról van szó, hogy nagy tartozás, hanem kis tartozás, nem arról van szó, szerintem akkor teljesen másképp, és akkor így már is jobban áll a helyzet, ugye, mert itt a hittel is ilyen világban, akkor itt nagyon fontos, hogy mit mondanak róla az emberek, milyen hírek terjednek el róla, és ha épp a saját verzió a 3-4-5 nappal később csak jön elő bíróság, akkor közben már nagyon sok, nagyon nagy vesztesége lehet neki belőle. Most maga az, amikor azt mondjuk, hogy előbb a felperes, az elfelperes kezdi, ami azt jelenti, akkor az alperes nem tud diktálni, az alperes nem tud diktálni itt a feltételek. Például, ez is a Shulchan Aruch mondja, hogy a felperesnek van követelése. Az alperes azt mondja, kérem még várni ezzel 2 hónap. Mert 2 hónap múlva lesznek itt olyan tanok, akik fognak bizonyítani, hogy nekem van igazam. Általában a bíróságon 30 napot kérhet az alperes arra, hogy hozzon valakit, vagy ilyesmi. Ha 30 napnál több, erre azt mondjuk, akkor most menjen végig a per a mostani állapot szerint, és ha arról van szó, ki kell fizetni, fizesse ki. Ha 2-3-4-5 hónap múlva lesz neki bizonyítékok, akkor újra lehet tárgyalni az egészet. De nem lehet csak itt húzni az időt, hogy majd sok idő múlva lesz nekem bizonyítékom. 30 nap az még reális, és ha 30 napon belül lesz neki bizonyítéka, akkor nem lehet azt mondani, hogy most jó, ma döntsünk, és holnap újra tárgyaljuk az egészet. De ha több mint 30 nap van, akkor hiába mondja az alperes, hogy nem szeretnénk még tárgyalni, a felperessel kezdünk, a felperes elindítja a pert, akkor az alperesnek már, az alperes már benne van. Illetve, ha az alperes akart volna, hogy induljon el a per hamarabb, és a felperesnek ez itt nem jó, ő nem akar még pereskedni, mert most még nincs bizonyítéka, vagy akármi miatt, akkor nem lehet azt mondani, nem lehet, az alperes nem tudja elindítani a pert, hogy azt hallom, hogy neki van követelés, hogy mondjon el most. Ha azt mondtuk, hogy a felperessel kezdünk, addig, amíg a felperes nem akar megszólalni, addig nem lehet megszólni. Amikor már akar megszólni, nem lehet őt leállítani. Szóval mind a két rész van benne, ő kezdi, és akkor a felperes ő kezdi, és a felperes már csak utána jön. Most azt mondjuk, hogy neki joga van, ő kezdi a pert, akkor természetesen az van benne, hogy ő kezdi a pert, akkor ebben benne van az is, akkor az alperesnek válaszolnia kell. Vagy elismeri, vagy tagadja, és elmondja, hogy miért tagadja, és akkor így a bíróság tud döntést hozni. Mert az, hogy neki van joga előadni a történetet, és az alperesnek még joga van, azt mondja, elnézést, én még nem szólok, nekem még így van, vagy úgy van, természetesen akkor azt jelenti, hogy hiába szólt. Ha az alperes képes leállítani a pert. Miről van szó? Az az eset, hogy egyszer valaki azt mondta a bíróságon, mielőtt a felperes befejezte a követelését és a mondani valóját, azt mondta az alperes, várjál, de mielőtt én bármit mondanék az alperes követelésére, tudjátok, nekem is van egy követelésem a felperes ellen, és tartok attól, hogy ő soha nem fog eljönni bíróságra, mert őt gazember, és ezért most, hogy eljött bíróságra, azt kérem, hogy közben adjon letét, tegye be letétbe az az összeg, amit én követelek tőle. Nem kell nekem ezt ide adnom, de a bíróságon legyen, így biztosítva leszek, hogy az én perem is menni fog, és akkor közben, ha ez megtörténik, a közben akkor én válaszolok az ő követelésre. Mert azt jelenti, az alperes azt mondja, hogy a felperes magától, mint alperes soha nem fog idejönni bíróságra. Úgy sikerült őt elhozni bíróságra, mint felperes. De ha most, ha játszunk ezt a játékot, az ő forgatókönyve szerint, akkor a bíróság fog ítéletet hozni, és másnap, amikor kell kezdeni a másik oldalt tárgyalni, akkor azt fogja mondani, a felperő most el vagyok foglalva, most nem érek rá. És ezért az alperes akarja ezt kihasználni. De erre azt mondjuk az elnézést, mivel ő a felperes, neki joga volt kezdeni, akkor neki joga van azt is, elvárunk tőled, a bíróság mondja az alperesnek, hogy most válaszolja, vagy fogadja el, ismerd el, vagy tagadja el, de mindenképpen folytatni kell. Ha nem, akkor nekik ítéletet kell hozni nélkül. Azaz utána, hogy gazember vagy nem, a bíróság foglalkozni fog el. Erre vannak eszközök, és az az eszköz, hogy a bíróság felszólítja háromszor, és háromszor felszólítás után, ha az alperes nem jön el, akkor kiközösítés, van erre eszköz. Most lehet, hogy egyszerűbb lenne az alperesnek kihasználni itt és visszaélni itt ezzel a perrel, de nem lehet, mert ő az alperes elindította, akkor most itt folytatni kell az alperes történet után. Egyetlen egy kivétel ennek, ha a felperes egy másik országból való, erre találunk az egyik respondum könyvben azt, hogy ebben az esetben mégis, akkor ha már itt van, akkor tényleg valahogy biztosítani kell, hogy maradjon itt, hogy tudjunk a második pert is megbeszélni. Szóval ezek után, abban a percben, hogy a felperes elmondta a követelését, akkor az alperes nem tud kihasználni bármit, és nem válaszolni. Mindenképpen ott kell lenni, és válaszol. Vagy tagadja, vagy elismeri. A halaká lehetőség az arra, hogy nem csak, hogy tagadja, vagy elismeri, hanem egy ellenkövetelést is fel tud hozni. Hogy ő azt mondja, hogy én tartozok neki 10.000 forinttal, és én pedig azt mondom, hogy ő még külön tartozik nekem annyi, és akkor erre van lehetőség. Ugye azt mondtunk, hogy a követelést nem kell adni írásban. Nem kell adni írásban a per előtt, akkor itt semmi akadály nincs, annak mind a két peres fél ott van, akkor mondjon el szóban, és az része az egész pernek. Most, de itt tisztázni kell. Annak nincs értelme, ahogy a bíróság azt mondja, például a felperes azt mondja, hogy tartozik nekem 10.000. Az alperes azt mondja, igen ám, de közben lefoglalt valamit, egy tárgyat, ami az enyém, és így, vagy nem tartozok semmivel, vagy sőt, ő tartozik nekem, akkor lehetne azt mondani, hogy ahogy a felperes elindított, akkor előbb fejezzük be a felperes követelését. Akkor megtárgyaljuk, tényleg tartozik, vagy nem tartozik, tartozott neki 10.000. Fizesse ki a 10.000. Ahogy befejeztünk, beszélj meg arról, hogy tényleg lefoglalta. Annak már nincs értelme, hogy ma menjen a pénz ebben az irányban, holnap majd menjen a pénz vissza. Kell foglalkozni a felperes követelésével, de mielőtt pénzt megkapja, akkor nézzük meg a tényleg közben a tartozás ellenében ő már lefoglalt valamit, és akkor így a végén nem kell kétszer foglalkozni, hanem előbb a bíróság megállapítja, hogy tartozott, volt egy ilyen tranzakció, utána megállapítja, hogy tényleg lefoglalta, vagy nem, és aztán, ami maradt, a különbözetet ki kell fizetni. Arról, mi van abban az esetben, ha több peres van, mondjuk 10 követelnek egy alperestől, akkor erről már részletesen beszélünk, két lehetőség van erről, az egyik lehetőség az, hogy ők megbíznak egyiket a 10-ből, és ő viszi a pert, vagy az, ha mindenki akar elmondani, akkor nem lehet egyszerre, mert ha egyszerre elmondják, akkor az alperes itt elveszíti az önbizalmat, hogy ő nem képes 10 ember ellen szólni. Egymás után mindig egy ember előadhatja a követelését. És aztán jön az alperes, és ő védekezik. A következő dolog, ha mindenki megszólal a bíróságának, az a nagy kérdés, hogy van lehetőség arra, hogy tegyenek fel kérdések egymásnak. Ugye, mert elvileg ő mondja el az ő verzióját a történetben, ő mondja el az ő verzióját, és aztán a bíróságnak kell kezdeni foglalkozni az ügyet. A bíróság természetesen azzal fog kezdeni az egészen, hogy kezd kérdéseket feltenni, mert másképpen nem fognak tudni valami ítélethez jutni. De a kérdés az, hogy maga a peres feleknek jog van egymásnak kérdéseket feltenni, ami azt jelenti, hogy is kötelező a másik félnek válaszolni erre. A rendeletekben 63/1-ben az van benne, miután mind a két peres fél elmondta az ő mondani valóját, akkor meg van engedve a felperesnek és az alperesnek, hogy tegye fel kérdéseket a másiknak. Utána már újra erre nem lesz lehetőség. Most. A célja a dolognak, az csak az a célja, segíteni a bíróságnak, hogy jusson, hogy derítse fel az igazságot. Már most itt a sorrend, érdemes itt a sorrendet figyelni, hogy előbb az alperes tesz fel kérdéseket a felperesnek, aztán a felperes tesz fel kérdéseket az alperesnek. Az van írva, ha a Bézin úgy látja, akkor meg tudja változtatni a sorrendet, illetve a B paragrafus 63b, hogy a bíróság természetesen joga van különböző kérdéseket elvetni, de nem engedi meg, mert úgy érzi, hogy ez nem vezet az igazság felderítéshez. Most miért van ez megengedve? Miért van ez megengedve? Hát elvileg a bíróságnak a feladata az kérdezni, és akkor miért azt mondjuk a másik fél is tud kérdezni? Mert a gyakorlatban a bíróság, amikor két teljes történet hangzik el a bíróságon, akkor a bíróság nem tud rögtön, hol vannak a gyenge pontjai. Ki tudja, mindig a peres felek, ők nagyon jól tudnak, hogy hol van az a pont, amit ahol szerint a másik hazudik, és amikor ez egyik fog feltenni kérdések a másiknak, akkor a bíróság rögtön fogja látni, hogy mire kell koncentrálni, és utána a bíróság fogja folytatni. Érdekes, hogy maga a Sulchan Árokban egyértelműen nincs erről szó, hogy meg van engedve az egyik félnek, hogy tegye fel kérdéseket a másik félnek. De van egy olyan hallásnál más témában egy kicsit, hogy ha két társak vannak, az egyik elment bíróságra, a másik nem volt itt a városban, és veszített a perben, akkor most milyen helyzet a másikkal? A másik idejön, és azt mondja, én nem voltam része a pernek, akkor most ellenem nem hoztak ítéletet, én nem hatalmaztam fel a társamat, hogy ő képviseljen engem, akkor most hogy lesz? És erre azt mondja a Sulchan Áruh, hogy ha ő azt mondja, hú, a verzi másképpen történt az egész, akkor természetesen nem lehet őt elítélni, amikor szerintem másképpen történt, mint ahogy az ő társa elmondta. Ha azt mondja, a történet úgy történt, hogy a társam elmondta, de mégsem voltam része a pernek, erre azt mondom, hogy figyel, ez semmit nem jelent. Maga az, hogy te nem tudsz megváltoztatni a történetet, akkor most miért nem vonatkozik rád is az az ítélet, amit a társadra vonatkozik. És nem tudja azt mondani, hogy ha én ott lettem volna, akkor annyi kérdést tettem volna fel a tanúknak, hogy ameddig sikerült volna, hogy ellentmondásos legyenek. Mondjanak egymásnak. Ezt nem tudja mondani. Ha ő nem tud más történetet mondani, akkor csak okoskodott volna a bírósággal, ez nem vedd érvelés. Szóval ez az, amit a Sulchan Áruh azt beszél. De mindenképpen, amit lehet erről tudni, hogy opa, azt mondja az alperesnek a társa, aki második alperes lett volna itt, hogy én ott lettem volna, akkor annyi kérdést tettem volna fel, ameddig valami két tanú egymásnak ellentmondat volna. Ezek szerint joga van az is a részt venni a kikérdezésben. Igaz, hogy a tanú, arról van szó, hogy a tanúnak tett volna fel kérdéseket, de ha a tanúnak lehet feltenni kérdések, akkor lehet a a felperesnek is, vagy az alperesnek feltenni kérdéseket. Ami fontos itt, hogy az, hogy a peres felek egymásnak tesznek fel kérdéseket, ez még mielőtt a bizonyítékok, dokumentumok, tanúvallomások történtek volna. Először mondjanak ők el, amit akarnak, aztán kérdések vannak egymásnak, és akkor van vége az első fázisnak, a maga a követelés és a védekezés. És utána kezdődik a bizonyítékok. Most. Utána, mikor kezdődik a bizonyítékok, akkor utána még lehet újabb dolgokkal kiegészíteni a történetet. Mondjuk az alperes azt mondja, újabb történet, újabb rész, vagy egy nagyobb követelés, mert közben kiderült, hogy így vagy úgy. A kérdés az, hogy utána, amikor vége van, amikor kezdődik a bizonyíték fázis a pernek, lehet-e még visszamenni és új dolgokat kiegészíteni, ami már elhangzott. A Shulchan Aruch szerint a per folyamán bármelyik pontnál lehet még újabb dolgokat mondani, addig, ameddig nem mondott azt, hogy nincs nekem új bizonyítékem. Mindent elmondtam, új dolgot nem tudok már mondani. Ebben az esetben, ha utána mégis akar valami újat mondani, akkor azt mondja, hogy azt mondta, már nem tudsz újat mondani. Igen ám, de közben külföldről jött valaki, vagy közben külföldről kaptam egy új dokumentum. Azt lehet, hogy azt mondtam, most nincs a birtokomban, vagy itt a környéken bármit, amiről tudok. Külföldről az igen. Ha még nem mondta el az, hogy nincs újabb bizonyítékem, akkor bármikor elő tud jönni, és új bizonyítékon. Egy feltétel van a dolognak, nem tudja megtagadni, amit mondott korábban. Ellent mondani saját magának nem tudja. Ó, közben rájöttem, hogy nem így történt, hanem úgy történt, az már nem megy. Ha egyszer elmondta, és ez az ő vezető a történetben, akkor nem tud utána megváltoztatni a történet, mert ez már úgy tűnik, hogy ő csak a másik félnek a védekezésre miatt megváltoztatja a történetet. Ez a rendeletekben is benne van, a 64-esben, akár melyik fázisban van a per, akkor tud a Bédin elfogadni újabb részleteket, vagy elmagyarázni, visszatérni, amit elmondtam, akkor úgy és úgy gondoltam, annak semmi akadály nincs, és ha így van, akkor utána kérdéseket is lehet feltenni. A bíróság fel tud tenni kérdéseket a peres feleknek, amire elmondtak. De természetesen, ha már megtörtént ha már azt mondta, hogy újat nem tud mondani, bíróság lezárta a per, akár ítélet hazatala előtt, pláne ítélet hazatala után, nem tudja azt mondani, hogy rájöttem még valamire, az már nem lehet. Ezért az van írva a 75-ös rendeletben, mindig a per végén, amikor vége van, a bíróság azt látja, hogy itt kimerítették itt a mondani valójukat, akkor azt kell kérdezni a bíróságnak, hogy tudnak-e majd újat mondani. Van-e még valamit, amit akarnak mondani? Miért? Mert Halacha azt mondja, ha ő elmond 10 dolgot, és utána hallgat, akkor a bíróság abból indul ki, hogy a hallgat, akkor valószínűleg újat nem tud mondani. És hoznak ítéletet. És közben azt mondja, van még egy gondani való. Miért nem mondta a karában? Én nem mondtam, hogy mindent már elmondtam. Akkor újra kell tárgyalni az egészet. Ezért ahhoz, hogy ne legyen szükség újra tárgyalni, akkor mindegy el meg kell kérdezni, van-e még új mondani valót, vagy nem. És ha nincs új mondani valója, akkor van vége a pernek, utána már nem tud valami újjal előjönni. Kivéve, amit előbb elmondtam, a külföldről jön valami, azt mondja, amire nem számíthatok. De addig mindig kell rákérdezni, és ezzel zárodik le. Annak ellenére érdekes dolog, hogy egyik Respandőkörben az van írva, hogy sok esetben arra tud hivatkozni, hogy elfelejtettem, csak úgy írja le, hogy a szárha sikha macuj, a feledékenység angyala, az mindig jelen van. Azt jelenti, hogy azt mondta, nem tud újat mondani, akkor sok esetben utána, vagy azt mondta, hogy előbb ezt másképpen mondta, most jutott eszébe, nem így volt, ez még sok esetben elfogadható, de abban az esetben, amikor a bíróság már lezárta az ügyet, azután, hogy ő azt mondta, nem tud újat mondani, akkor utána nem tud hivatkozni arra, hogy jaj, elfelejtettem. Ha már tényleg elfelejtettel, akkor az már maradjon is elfelejtve. Per közben mondja a 67-es rendelet, kérheti a bíróságot, hogy adjatok írásban ezt a részet. Mondjuk, ha túl sok részlet van benne, hogy jött is ment, ekkor jött, ekkor ment, a férje, a felesége, a barátja, találkoztak, és ahhoz, hogy tiszta legyen, és ne legyen valami félrejét, és mi úgy értettünk, hogy te azt mondtad, és azt mondja, én nem erre gondoltam, akkor joga van a bíróságnak, azt mondja, hogy ezt a részt kérem írásban, dátummal, mindennel együtt, és ez nem jelenti az, amikor azt mondjuk, hogy a végén van az összefoglaló. Ez nem az összefoglaló, azt jelenti, per közben joga van a bíróságnak kérni. Erről a részről kérünk írásban, mind a két fél, vagy az egyik féltől, hogy itt pontos legyen a mondani valója. Jó, ezek különböző részletek ebben a témában. Még egy a következő rész arról beszél, hogy mikor igen és mikor nem kell, hogy személyesen jelen legyenek a két peres fél. Ez egy hosszú téma, és akkor nem fogom most belekezdeni ebben, akkor ez marad a jövő hétre. Akkor az egész dolog, hogy mikor kell személyesen jelen lenni, és mikor nem kell személyesen jelen lenni, akkor ez a rész, amit eddig beszéltünk, az a különböző részletek abban, hogy a per, hogy folyik, és akkor ezután, amikor tudom, hogy a per, hogy folyik, akkor az a kérdés, ki van jelen, és ki nincs jelen. Köszönöm.